Jó estét kívánok! Meghalt Jon Mihály Pacsepa. Ezt a hírt már többször bemondták az elmúlt években. Most úgy tűnik, hogy a Securitate volt vezetője tényleg elhalálozott, 92 évesen, és ha minden igaz, COVID-fertőzésben. A vonalban van Stefano Bottoni, akit arra kértem, hogy tekintsük át Pacsepa életművét, illetve azokat a mítoszokat, amelyek, illetve meggyőződéseket, amelyek az ő nevéhez kötődnek. Kétségtelenül egy korszakot jellemző figura, és sok minden megérthető rajta keresztül. Stefano, számodra mennyire meglepő ez a bizonytalanság egyáltalán, amivel a Pacsepa halálhírét kezelik. Itt figyeltem a román sajtót, órák óta érkeznek az hírek, 100%-osan még senki nem meri megerősíteni.
Hát ez valahogy a legendárium része. Ugye Pacsepa 1978-ban visszirált, és azóta úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban él, azóta senki nem filmezte le, senki nem fényképezte le, senki nem tudott közvetlenül vele interjút készíteni. Tehát igazán ő egyfajta szimbólumként élt tovább, és igazán túlélte a hidegháborút, túlélte a román kommunista rendszer összeomlását, túlélt nagyon sok mindent. Hát úgy tűnik, hogy sajnos a Covidot már nem tudta túlélni, vagy legyőzni, de igazán ez is az ő legendájához, az ő mítoszához tartozik, hogy igazán azt se lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy meghalt-e, miben. Ez igazán hozzátartozik. Tehát ez a titokzatosság, ami mindig is jellemezte az ő személyességét, és hát majd beszélni fogunk róla, hát ő mégis egy titkosszolgálat, és egy képzett titkosszolgálati ember, tehát végül is természetes, hogy ezek az emberek általában ilyen közegben és ilyen körülmények között élik le az életüket, de ez tovább kísérte, hát végül is növelte az ázsióját, és növelte a könyveinek az eladását, hogy végül is ő egy rendkívül képzett, művelt és egyben titokzatos ember, aki rengeteg titoknak a tudója, és még több titoknak a kiszivárogtatója, és hát végül is ez adja szerintem a Pacsepa életművének a legjelentősebb részét.
Róla azt szokták mondani, hogy épp ezeknek a bizonyos titkoknak a kiszivárogtatásával alapvetően hozzájárult a Ceausescu rendszer bukásához. Ez az elképzelés akár logikus is lenne, hogyha nem telt volna el a rendszerváltás és az ő szökések között majdnem másfél évtized. Mekkora volt a jelentősége a Ceausescu rendszer meggyengülés, vegyük sorra, kiépülésében, meggyengülésében és összeomlásában?
Igen, szerintem is érdemes egy kicsit a legendák mögé nézni, és megtudni, hogy vagy sorra venni azt, amit azért már elég sok levéltári anyag birtokában tudunk Pacsepáról, mert azért az sem teljesen igaz, hogy ő annyira titokzatos lenne, hogy nem lehet őt megfejteni. Részben azért meg tudjuk fejteni, és furcsa módon éppen a romániai tevékenységét, vagy a 78 előtti tevékenységét sokkal könnyebben tudjuk megfejteni, mint a nyugaton, tehát az amerikai tevékenységét, amiről valóban gyakorlatilag alig tudunk valamit, kivéve azt a rengeteg cikket és azt a néhány könyvet, amit 78 óta publikált. De ez egy külön téma. Na most ő egy jobb családból származik, ráadásul a családja a Felvidékből költözött Erdélybe, és aztán Bukarestbe 1920 után. Ő 1928-ban születik egyébként, tehát ő még elkapja azt a 45 előtti, tehát ott szocializálódik még egy polgári, 45 előtti, kommunizmus előtti bukaresti millióban. aztán belecsöppen, ugye nagyon fiatalon
Bocsáss
ebbe
meg, tegyük
a
hozzá, hogy
rendszerváltásba.
ezt a jó családot, hogy értse a hallgató. Ha jól tudom, akkor az apja General Motorsnak dolgozott be. És
Pontosan.
A Ceausescu rendszer, és ezért is került ő egyrészt nagyon kedvező pozícióba, tehát hogy már az apja tudása, kapcsolatai is nagyon jól pozícionálták őt, és azt is elterjesztették róla, hogy tulajdonképpen nem is román.
Hát ő egy, azért van ebben a két világháború román, vagy két világháború közötti, és a mondjuk a 40-es, 50-es évekbeli román elitben egy, hogy is mondjam, a maga módján egy multikulturális közeg. Egyrészt több nemzetiségű, hát rengeteg görög van, vannak törökök, vannak zsidók nagyon sokan, vannak magyarok, vannak németek, vannak lipovánok, oroszok, tatárok, sorolhatnám, örmények. Tehát, hogy is mondjam, ez, és Bukarest a maga módján egy, nem is egy olvasztó tengely, mert nem teljesen az, de nyilvánvalóan van nyelvileg, hogy rengeteg fél embert asszimilál, és a maga módján egy kis multikulturális valóság. Tehát Pacsepek ezt az életet élik, és a fiatal Pacsepa a jó iskolát, jó egyetem, tehát ő ugye egyetemet végzett ember, tehát ő miközben 28-ban születik, és ugye ez pontosan az a generáció, aki ugye 20 éves 48 van, amikor kiépül a teljes diktatúra, és létrehozzák a szekuritátét, és elkezdik toborozni az új kádereket. És az új káderek nagy többségéről tudjuk, hogy ilyen 4, 5, 6, 7, 8 osztályt végzett emberke, aki, hát, akinek az általános műveltsége szegényes, akik általában szerény családokból származnak, akik számára ez az egyetlen kitörési lehetőség az életben. Pacsepának nem, tehát ő valószínűleg őt érdekli ez a szakma, meggyőzik, hogy van egy jó karrier lehetőség, az ő szakmai tudását, nyelvi tudását, ugye az 50-es évek végén ő már Nyugat-Németországban van.
51-ben rekrutálják.
Pontosan, tehát 51-ben hozzák létre a külföldi hírszerző részleget, tehát ezért 51-ben, tehát ő akkor 23 éves, el se végezte az egyetemet, de akkoriban ez teljesen normális, hogy ezek az emberek, hát egy majdnem egyetem végzett ember abban a közegben, hát olyan, mintha ma két doktorival rendelkezne. Tehát, hogy ez egy abszolút egy minőségi ugrás, és innen is magyarázható az ő gyors emelkedése. Hát ő a 60-as években már egy meghatározó ember abban a szervezetben, és a 70-es években végig vezeti azt a szervezetet. Tehát ő ugye mindig azt mondja, hogy, és ebben van igazság, hogy neki semmi köze a szekuritát, tehát a belső elhárítás által végzett úgymond belső piszkos, szürke munkához, neki a munkának a legizgalmasabb része jut, tehát ez a külföldi hírszerzés, a gazdasági hírszerzés, amihez kétségkívül értett, és a Ceausescu rendszernek, de már korábban Györgyűdésnek is fontos volt. Itt ugye sok mindent lehetne említeni, de azért a 60-as években ugye van egy külpolitikai nyitás nyugatfele Románia részéről, van egy fokozatos eltávolodása a Szovjetuniótól, ehhez kell a pénz, kell pénz, kellenek nyugati kapcsolatok, és kell a technológia. A szovjet technológiai importot valamivel pótolni kell. A technológiát meg lehet vásárolni, az egy kicsit drágább, vagy el lehet lopni. Az kockázatosabb, kétség kívül, de néha olcsóbb. Tehát ezek az utak állnak rendelkezésre. Tehát igazán Pacsepa, mint mások, jókor van jó helyen. És kihasználja ezeket az adottságokat. Tehát úszik a rendszerrel, nem tudunk nagy ellenzéki tetteiről 78 előtt, tehát igazán abban nem látunk bele, hogy ugye de nagyon hosszú lelki vívódás után ő azt gondolná, hogy itt azért jó lenne lelépni, amit ugye megtett 78 júliusában, amikor bekopogott úgymond az amerikaiak, hogy Nyugat-Németországban tartózkodott, és egyszer eltűnt. Hát az amerikaiak természetesen gondolom nem hittek a szemüknek, hogy hát ilyen nagy halat sikerült megfogniuk, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a Lengyelországban volt egy ilyen hasonló komoly disszidálás, egy Sviatló nevű felső tiszt disszidált 54-ben, és óriási riadalmat okozott, szétvilálta egy-két évig a román a lengyel államvédelmet, de igazán ez volt a keleti tömb talán legjelentősebb diszidálása. Titkosszolgálati tisztek által. Tehát ez egy, és ezt el kell neki ismerni. Majd beszélünk az ő legendáriumáról, mert az is nagyon gazdag, de azt gondolom, hogy a tények alapján is azért azt kell mondani, hogy az ő életműve, vagy az ő tevékenysége, az jelentős volt. Tehát itt 1978-ban a Ceausescu rendszer, mondhatnánk azért, még majdnem fénykorában, azért egy nagyon-nagyon jelentős személyiség távozik a sorokból.
Mielőtt a disszidálás körülményeiről, miértjeiről és következményeiről beszélnénk, gondoljuk végig, hogy milyen volt a viszonya neki a Ceausescu rendszerhez, magához, Ceausescuhoz, hogy végülis hogy jut el eddig a gondolatig. Nem kis kockázatot vállalva nyilván, tehát, hogy egyértelmű a következő eseményekből is, hogy ő itt az életét kockáztatta, és hátrahagyta a lányát, aki 11 évig élt házi őrizetben Romániában. Tehát, hogy itt ez egy nagyon nagy döntés volt a részéről. Azt gondolom, hogy a magyarázat emögött csak is a Ceausescuhoz való viszonya lehetett, és a rendszerhez való.
Igen, mert ő ugye egy olyan szekus, de ez a szekus szó egyrészt nyilván pejoratív, de az ő tevékenységére nézve lekicsinyítő, mert ő valóban, tehát miközben nyilvánvalóan működik egy diktatúrában, sőt, hát annak a diktatúrának egy nagyon magasrangú lelkes kiszolgálója, tehát ezt ő is tudhatja természetesen, tehát nem lehetnek e felől illúziói, de ugyanakkor más szinten működteti ezt a diktatúrát. Tehát másra használja az eszét, az infrastruktúrát, a lehetőségeket, a rendelkezésre álló pénzét, mint az, hogy embereket nyomorítson meg, illetve majd jön egy törésvonal, amikor megkérik arra, hogy ez lenne az a törésvonal, amikor megkérik egy politikai gyilkosságra, mert akkor már a 70-es évek végén megváltozott a légkör, vannak Romániában is, vagy Románián kívül disszidensek, másképp gondolkodók, az emigrációban mozgó figurák, akik egyre kellemetlenebbek. És Ceausescu, akinek Pacepa már évek óta külpolitikai tanácsadója volt, és valóban az volt, tehát azt látjuk, hogy a Ceausescu amerikai útjaiban ott van a Pacepa mellette, vagy éppen mögötte, sőt, 1978-ban látogat el utoljára a Ceausescu házas pár Amerikában, és ez azért nagyon fontos út, ennek van egy magyar vonatkozása, amit én is kutattam egy kicsit azért, mert egy magyar emigráció szervezet, a Hámos László vezette HHRF, tehát Magyar Emberjogi Alapítvány, ami 76-ban jött létre, és nagyon sikeres kezdeményezés volt. Ők nem a revízióért, nem erdélyi területért harcoltak, hanem az emberi jogokért a Helsinki konferencia után, és olyan nagy tüntetést tudtak szervezni Ceausescu ellen New Yorkban, az Astoria szálló előtt, hogy Ceausescu nem mert elhagyni az Astoria szállodát, és elképesztő jeleneteket rendezett a New Yorki polgármesternek, az amerikai hivatalosságoknak, hogy hogyan engedhették azt, hogy valaki tüntessen, vagy valaki 2000-en körülbelül tüntessenek ellene, és úgy ábrázolják diktátor, Dracula, stb. Teljes hiszti rohamot kap, és ott van a fényképekben, mögötte ott van Pacepa, ott gondterhelten, aki maga elé néz. Tehát ott van Pacepa az utolsó pillanatig Amerikában. Tehát ő egy nagyon-nagyon fontos szál ebben a diktatúrában, és kicsit ezt román történések is, például Liviu Cerano írt erről jó tanulmányokat, és egy-két anyag még magyarul is olvasható a Betekintő című folyóiratban, az állambiztonsági, Magyar Állambiztonsági Levéltárnak a folyóiratban. Tehát amikor Csepa lelép 78-ban, valóban szétszilálja a teljes román hírszerzés működését körülbelül két éven keresztül. Letartóztatnak több száz embert, kihallgatnak több száz embert, több tízezer oldalas anyag, vizsgálati anyag keletkezik abból, hogy minden, tehát minden tábornokot börtönszerű körülmények között tartanak hónapokig, és kifaggatják őket arról, Ceausescu egyszerűen nem tudja megérteni, nem képes felfogni, hogy hogyan is válhatott ebből az emberből, aki egyrészt a rendszer neveltje, másrészt az egyik legfontosabb figura a külpolitikában, és rengeteg titok tudója, hogyan válhatott ebből az emberből áruló. Ez egy kulcskérdés, és hogy hány ember buktatott le a Pacsepa, amiről ma sem tudunk teljes bizonyos listát, de az teljesen biztos, hogy Pacsepa ugye hát azonnal együtt működött az amerikaiakkal, biztos kötött egy alkut, ugye az alkú része az volt, hogy hát ő soha többé nem fog szerepelni, ő egy láthatatlan figurává válik, azért van, hogy soha többé nem láttuk, nem hallottuk, csak olvastuk. Láttuk, hogy miket ír, de az ő személyisége teljesen elhalványul.
De ennek biztonsági oka volt, vagy mi volt a mögött az alkú mögött, hogy ő ne legyen látható?
Hát azt lehetett tudni, és később meg is bizonyosodott, hogy legalább két akciócsoport jött létre Romániában a 80-as években, kimondottan azzal a céllal, hogy őt likvidálják. Tehát Ceausescu tényleg meg akart tőle szabadulni. Azt is tudták, hogy nehéz, mert az amerikaiak védik. Tehát és végül is nem sikerült. Tehát ezek az akciócsoportok hónapokig tartózkodtak amerikai területen, próbálták felkutatni, és végül is senki nem járt sikerrel, tehát jól védekeztek, illetve az amerikai hatóságok jól védték a Pacsepát, természetesen érdekükben állt. Mert egy nagyon-nagyon fontos, ugye egyre kevésbé volt fontos, hogy is mondjam, mindazért, amit tudott, mert ugye az ő tudása az 78-ig volt, hogy is mondjam, aktualizálva. Ugye 78 után én nem tudhatott semmit a román belső titkokról. Bármit is kivitt, az magával, és bármiről is volt tudomása, ez 1978 nyaráig mehetett. Utána már szinte bizonyosak vagyunk, hogy nem. Tehát egyre kevésbé volt fontos, mondjuk a 80-as években éppen az, hogy ő mit tud, hanem az, hogy ő él, és hogy ő egyfajta élő lelkiismeret és élő akadálya a rendszer számára. Tehát a rendszernek tudnia kell, hogy ő él, hogy ő létezik, hogy ő ártani tud a rendszernek, mert még mindig rengeteg mindent tud, és lerántja a leplet mindenféle piszkos dolgokról. Még azt szeretném mondani, hogy a pár évvel ezelőtt Washingtonban kutattam az amerikai, tehát az amerikai állami szövetségi levéltárban, ott van egy CIA részleg, megtaláltam a Pacsepa könyvnek a keletkezésének egy kicsit a genezisét.
A vörös horizontok.
És pontosan, ami 1987-ben jelent meg Amerikában angolul, eredetileg, és aztán volt egy magyar, gyors magyar kiadása, tehát magyar olvasó nagyon-nagyon gyorsan láthatta, és akkor ez egy forró könyv volt részben erdélyi miatt, és Pacsepa nagyon nagyon, nagyon keményen leleplezte ezt a román nacionalizmust, tehát ez tetszett a magyar olvasónak az a könyv, meg nyilván leleplezte a Ceausescu rendszernek a turpisságát. Tehát természetesen erősítette mindenkiben ezt az ellenzéki lelkesedést, de ami engem meglepett, bár mondjuk csak egy ideig, az volt, hogy ez a könyv valószínűleg évek óta készen volt. Tehát ez a könyv, amit valószínűleg nem is csak ő írt, hanem volt egy román szakértő, egy hölgy, aki segítette összerakni az anyagot és prezentálni, tehát ezt a könyvet ketten írták, és ez a könyv már megvolt. Csak az amerikaiak is vártak arra, hogy mikor lehet ezzel Romániára lőni. És ugye eljött a pillanat.
Bocsáss meg, miből jöttél rá, hogy ez a könyv hamarabb elkészült, mint szóval, hogy jóval hamarabb?
Azért, mert magasrangú CIA tisztek beszélgetnek egy cikkről, ami 85 végén jelent meg egy washingtoni, egy ilyen benfentes lapban, tehát egy kiják a Washingtonian. Tehát ez egy olyan lap, amit a bizonyos körök olvasnak. De mondjuk ez nem a népnek szól. Tehát nem titkos, de egy ilyen szakmai lap. És ott megjelent egy hosszú, 20 oldalas pacsepacik, a semmiből. És a cikk gyakorlatilag a könyvnek egy rövidített változata volt. Tehát elmondta, vagy felmondta a könyvnek a fő állításait, és akkor van egy ilyen levelezgetés, és a tisztek mondják, ez nem érdekes, ez nem fog tetszeni a román barátainknak, és a másik az, hogy lássák csak, hogy mire, hogy azért, hogy is mondjam, nem minden automatikus számukra. Ez az első dolog, és ez 85 vége volt. És 87 nyarán az Egyesült Államok képviselőháza megvonta Romániától a legnagyobb kedvezményt, amit az ország 74 óta élvezett. Ez egy óriási csapás volt Ceausescu számára. Ezt minden évben megadták és meghosszabbították. Volt egy meghallgatás, és rutinszerűen szavaztak. És 87-ben a magyar lobby, vagy a magyar ellenlobby, tehát a magyar demokratikus ellenzék, az emigráció, az emberi jogi csoportok annyira megerősödnek, és annyira meggyőző kampányt tudnak végezni, és annyira megváltozik az amerikai külpolitikának a hangsúlya és Romániával kapcsolatosan, hogy leszavazzák, nem hosszabbítják meg. Ez egy óriási csapás. Tehát az a szavazás, és ez a könyv a szavazás után pár hónappal jelenik meg. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ezzel a könyvvel is az amerikaiak azt üzenték a Ceausescu rendszernek, hogy vége a barátságnak. Tehát vége annak a különleges viszonynak, amit a 60-as évek közepétől 68 után aztán látványosan felépítettek vele, ami a 70-es években nagyon gyümölcsöző volt. Tehát, hogy is mondjam, rengeteget profitált Románia technológiai import szempontjából, olcsó hitelek szempontjából, sok minden szempontjából abból, hogy a Nyugat és elsősorban az Egyesült Államok, Nyugat-Németország is ennyire bőkezően támogatta Ceausescu. De egyszer vége a dolognak. És Pacsepa itt is fontos, mert Pacsepából üzennek gyakorlatilag. Na most milyen a könyv? Olvasó kezébe veszi a könyvet, azt látja, és ezért számomra furcsa ez a könyv, egy meghatározhatatlan műfaj, körülbelül a 70%-a igaz. Ez dönts el az olvasó, meg a szakember is, hogy mi az, ami igaz. Tehát ez egy igazi titkosszolgálati úriembertől származó valami. Nem tudjuk néha eldönteni, hogy a sok fantasztikus részlet között mi az, ami reális, és mi az, ami egyszerűen Pacsepa agyának a szüleménye. Vagy a forgatókönyvírónak a szüleménye. Tegyük bele ezt is, mert tetszeni fog az olvasónak. Tehát itt nem tudjuk, hogy hol van vége a történetnek, és hol kezdődik a fabulálás. És ez viszont egy nagyon problematikus dolog, mert ezt a könyvet nem tudjuk valódi forrásnak tekinteni. Tehát ez egy olyan olvasmány, amin át kell esni, és aztán el lehet dönteni, hogy ki mit hiszünk el belőle, vagy mi az, ami reális lehet. És vannak reális elemek. Hogyne? Rengeteg. Az egész rendszernek a felépítése, a paranójája, ez teljesen reális. Tudjuk, hogy ilyen volt. De a részletekben vészel a dolog, és szerintem azért valahogy Pacsepa szava hihetősége is néha megkérdőjeleződik azáltal, hogy olyan hihetetlen dolgok vannak benne, valószínűleg azért, hogy még több példányt adjanak el belőle, vagy hogy még nagyobbat üssön Ceausescun, hogy mondjuk, hogy szaktörténészek tényleg nagy fenntartásokkal kell, hogy kezeljék ezt a könyvet, és nem lehet készpénzre tenni. az állításait.
Ugorjunk vissza egy kicsit a szökés pillanatára, és a Ceausescuhoz személyesen kötődő viszonyához. Milyen volt ez a viszony? Miért akar ő pont Ceausescun ütni egy nagyot? Hiszen ha valaki, akkor ő azért azt láthatta, hogy Ceausescu egy eleme a rendszernek, de hát Ceausescu mögött ott van az egész rezsim apparátus. Miért, mondtad az imént, hogy nem értette Ceausescu, hogy miért fordult vele szemben. És maga hát Pacsapa igen, is ezt magyarázatként egy Le Monde-ban közöl egy levelet a saját lányának, amiben ezt a bizonyos politikai gyilkosságot hozza fel érvként, hogy hát inkább írja Dánának, hogy inkább szeretted volna apádat gyáva, árulónak látni, mint gyilkosnak. De mi volt a valódi indok?
Nem tudjuk. Ezt is elvitte magával a sírba. Tehát ezt nem fogjuk megtudni, ha csak nem kerül elő a halála után valamilyen memoár, vagy valamilyen utóemlékezet, amiből ez is rekonstruálható. Az is lehet, hogy rengeteg pénzt kínáltak, az is lehet, hogy pozíciókkal kecsegtették, vagy valami lehetőséggel. Ezt tényleg nem tudjuk. Hát ezért titokzatosak ezek az emberek, és ezért rejtélyesek is, azért végül is azért szeretjük őket, mert nem tudjuk megfejteni ezt a titkot. Tehát a titoknak ugye a lényege pontosan az, hogy nagyon-nagyon nehezen megfejtettük, és a legtöbbször nem is sikerül, tehát tippelni tudunk. Azt én nem zárnám ki teljesen, mert azért nagyon sokaknál ott van ez a személyes csalódottság, a megrökönyödés, egyfajta szégyenérzés néha, hogy azért kiket is szolgálunk, kik is lettünk mi. Tehát ha hittünk valamiben régen, mondjuk a 40-es években, az 50-es években, tehát nagyon-nagyon fiatalon, mi lett abból az eszméből, mi lett abból a rendszerből, milyen középszerű, vagy éppen az emberek azok, akik éppen működtetik, miért kell ezt szolgálni olyan sokáig, miért kell ezt fokozni, van-e kiút? Ez a nagy probléma. Ugye a rendszeren belül Pacsepa rájöhetett a 70-es évek második felében, hogy nincs kiút. Tehát a rendszeren belül nincs mozgás. Ugye ez nem Magyarország, vagy hát nagyon-nagyon korlátozottan Csehszlovákia, vagy éppen Lengyelország, de ebben a rendszerben nem lehet mozogni. Hát ez a rendszer Ceausescu-ra épül egyre inkább. Ugye 78-ban már kiépült a teljes elnöki, gyakorlatilag egy szultanisztikus rendszer. Ezt a rendszert nem lehet belülről leváltani, és nem lehet megpuhítani. És ráadásul a rendszerben ugye jelentkeznek a 70-es évek végén, ugye 77-es földrengés, 77-es sztrájkok, ez egy ugye bányász sztrájkok, akkor amikor azért ne felejtsük el, hogy egy miniszterelnököt, a szegény Ijeverdeszet túlszulejtik a bányászok, és azt üzenik Ceausescunak, hogyha élve szeretné látni a bácsit, akkor jöjjön le szépen tárgyalni velük, mert rossz vége lesz a dolognak, ugye ezek a bányászok nem 90-ben kezdenek bizonyos féleképpen tárgyalni, illetve viselkedni, tehát van ennek egy kultúrája, meg egy múltja. És tehát láthatja Pacsepa is, aki nagyon okos és művelt ember, hogy itt fordult a szél. Tehát valami történt, és azok a pozíciók már nem kényelmesen tarthatók. Ez valószínűleg befolyásolja, illetve természetesen Ceausescu-éknak a rettenetes műveletlensége, kapzsisága, az egyre elképesztőbb jelenetek, a személy kultusznak a visszataszító oldalai. Mindez azért, én azt gondolom, hogy jó eséllyel befolyásolta az ő döntését, hogy itt le lehetne lépni. Tehát, hogy itt azért meg lehet hozni azt a döntést, ami azért teljesen meghatározó az ember életében. Hogy ezzel az egész dologgal egyszer is tényleg szakítani lehessen.
Az, hogy elment, az, hogy az amerikaiak megszervezték ezt a szökést, hogy utána évtizedekig bujkált és tartotta magát ehhez az eltűnési ígéretéhez, hogy közben publikálta a Vörös Horizontokat, és hát kifejtette a maga félig leleplező, félig propagandisztikus szerepvállalását, ez mind érthető. Ami számomra nagyon meglepő, hogy még a 2010-es években sem alakított ki semmilyen kapcsolatot. Volt benne egy nagyfokú sértettség, egy állandó szócsata a román nacionalistákkal, tehát hogy ő semmiféle visszatérés nem volt. Akkor sem, amikor már légrezártnak tűnt a Ceausescu rendszer is, a rendszerváltás is, már elmentek az egykori nagy ellenfelek. 2000, a szökésének a 35. évfordulóján közölt az Avvenimento Zile egy interjút, vele nagyon ritka dokumentumok egyike. Akkor sem merült fel, hogy visszajönne, vagy bármi.
Igen, hát az, ugye ne felejtsük el, hogy hogy halálos ítélet fenyegette az életét egészen a 90-es évek végéig, és azért ez a román titkosszolgálati közösség, tehát az öreg fiúk beleértve például egy Mihály Pélin, beleértve hogy is hívták a Securitate-nak azt az utolsó főnökét, aki nemrég pár éve halt meg, állandóan szerepeltek, emlékeznek rá, egy rettenetes figura, vagy ez a Plesica, aki szintén szerepelt a tévében.
Julián Vlád.
Pontosan, Julián Vlád. Igen, meg a Plesica. Tehát ez az öreg gárda, és egyébként ezek a cimborák, ezek ugyanakkor születtek. Tehát ha megnézi az ember, akkor mindenki 27, 28, 29 nagy eresztésnek voltak a termékei. És hát ismerték egymást a 40-es, 50-es évektől kezdve. Tehát ezek az emberek ugye egy brancsot alkottak. Hát ezek az emberek tényleg megfojtották volna a saját kezükkel. Tehát, hogy ott, itt azért egy nagyon-nagyon-nagyon komoly törésvonal keletkezett, mert amikor ő lelép, akkor tényleg feltehetően több száz román kém bukik világszerte, több száz embert tartóztatnak le, ahogy már mondtam, tehát Ceausescu tényleg magánkívül van, összeomlik. Néhány hónapig szó szerint összeomlik 78 nyarán őszén Ceausescu, a rendszer is megbillen, tehát nagyon-nagyon komoly politikai, meg hitelességi válságba esik a rendszer, és azért bizonyos értelemben valóban illojális volt a csapa. Tehát a rendszer szemével nézzük, van egy komoly illojalitási probléma. Tehát ez egy kétségkívül, természetesen ő azzal védekezhet, és joggal védekezik, hogy ő ezt a demokrácia, vagy egy magasztos elv érdekében tette, de ugye az öreg cimborák, akiket ő idézőjelben elárult, és akiknek az életét aztán veszélyeztette, soha nem felejtették el neki. Ez is egy érdekes dolog ebben a vitában, hogy mire emlékezünk, és milyen a totalitárius múltnak az emlékezete. Itt is két olvasat van. Van egy demokratikus olvasat, tehát minden defektornál azt mondhatjuk, hogy hát ő valóban a hazájáért cselekedett, vagy az emberi jogokért érdekében tette, amit tett, és az van a másik olvasata, de azok a volt társak, cimborák, akik azt mondják, igen, de elárultál minket, veszélyeztettél barátokat, tehát őket soha nem bocsátották el neki, tehát ez egy valódi probléma volt számára, és szerintem ő ezt érzékelte, hogy Románián belül még mindig nagy az ellenszem. Tehát a Securitate narratívája, vagy a post-Securitate narratívája még mindig erősebb lehet. És még mindig ezek az emberkék, hát a 2000-es évekig uralták a tévéműsorokat, az úgynevezett elemző sókat. Hát egyszerűen ott voltak a nyilvánosságban, és lökték azt a dumát, amivel befolyásolták az embereket arról, hogy És ugye, és nagyon sikeresen alakították azt a figurát, hogy itt a Securitatenak semmi köze nincs a politikai elnyomáshoz, professzionális szervezet. Ugye hányszor hallottuk ezeket a dolgokat. Na most ez nagyon sikeres volt. Ez nagyon sikeres volt, és Pacsepa ezeket gondolom tudhatta, érzékelhette, hogy az ő mondani valója lehet, valószínűleg Romániában nem lehet. Nem biztos, hogy erősebb lesz annál, amit ellene felhoznak.
Mit gondolsz most, hogy elment? Valószínűleg tegyük hozzá, mert amikor az interjút rögzítjük, akkor még mindig felmerülnek kérdőjelek, még mindig nem erősítette meg a család, és mivel már többször keltették halálhírét, ezért mindenki fenntartásokkal kezeli. Szóval mit gondolsz, hogy ha elmegy, vagy elment, bukkan elő most valami olyan dokumentum, ami revelatív lehet erre az időszakra, ami a nevéhez kötődik?
Hogy nála mi lehet, vagy?
Hát nála is, vagy róla is, vagy, tehát, hogy érted, itt hírszerző szolgálatok néztek egymással farkas szemet, valami olyasmi, ami megváltoztatja.
Tehát itt igazán idővel, de hát ugye a nyugati titkosszolgálatok ebben sokkal kevésbé bőkezőek, mint a keletiek, ez az igazság. Hát idővel érdekes lenne például az amerikai oldalát nézni ennek a történetnek, és hát megnézni, hogy például hogyan... Hát mivel fűzték meg az amerikaiak 78-ban? Valószínűleg nem akkor kezdtek vele beszélgetni. Ezek a történetek azért általában sokkal mélyebbek szoktak lenni. Tehát van egy gondolkodási idő, ami akár évekig tarthat. Tehát érdekes, hogy mivel anyagi érdekeltség, vagy pedig tényleg az erkölcsi oldalra appellálva, hogy itt azért bűnözőket segítesz, vagy éppen gyilkosságokat készítesz elő, tehát milyen ember vagy, milyen rendszer szolgálsz. És természetesen az, hogy ő valóban hogyan élt. Ő írta ezt a könyvet, milyen mértékben. Az a rengeteg cikk, amit később közölt, mert ő később ilyen amerikai, ilyen konzervatív, vagy neokonzervatív folyóratoknak, például a National Review-nak lett az egyik ilyen kedvenc szerzője. Mindenről írt. Írt a KGB-ről, az iraki háborúról, írt az iszlám terrorizmusról, és mindig a megfelelő, tehát amerikai megfelelő konzervatív álláspontot támasztotta alá. Tehát ő egyfajta referencia pont lett egy bizonyos rétegnek, aki azt mondta, hogy megírta a Pacsepa, és akkor ez akkor úgy van.
De miért?
Ezen az ő tudását nem volt már aktuális.
Miért a konzervatívok?
Óriási volt, és 78-ig terjedt.
Miért a konzervatívok ölelték így, sőt a szélső jobb egy adott pillanatban?
Majdnem, igen. Hát valószínűleg azért, mert hát ő egy... hát nem tudom, hogy hogyan ábrázoljam az amerikai porondon, hogy ő konzervatív, vagy hát valószínűleg ez az antikommunizmus ez erős lett. És a szovjet ellenség, ez is fontos volt. Tehát ő szovjet ellenes volt, illetve ha nem is orosz ellenes, de ugye ő a KGB-t egy elképesztő erővel ruházta fel. Tehát az ő írásaiban a KGB mindenre képes. Egyházpolitika, világszerte, zöld mozgalmak támogatása a 80-as évektől, mindent. Tehát mindent a KGB mozgat. Tehát ez egy... És ez is egy izgalmas dolog, hogy nyilván tudhatott dolgokat a KGB működéséről és a szovjet-román együttműködésről, vagy éppen együtt nem működésről, de hát mindez 78-ig terjed. És ő ebből pedig egy teljesen általános érvényű történetet konstruált. Ez nagyon érdekes. Tehát szerintem elég természetes, hogy ő az amerikai mondjuk jobb oldalhoz csatlakozott. Itt az antikommunizmus nagyon fontos volt, és ugye ez nagyon jól tükrözi egyébként a román korábbi demokratikus ellenzék bizonyos részeit, vagy vonulatait. Dorin Tudorán például egy hasonló pályát futott be később, és nem ők az egyetlenek. Tehát ez természet, ez volt a befogadó közeg. igazán. Tehát ez a közeg fogadta be őket, ott érezték jól magukat is, és sokan ott maradtak a mai napig.
Jan Mihály Pacsepa élet útjáról beszélgettünk Stefano Bottoni történésszel, tele van tényekkel, és tele van titkokkal és mítoszokkal ez az életút. A román hírszerző, és azt hiszem, hogy a keleti blokk legmagasabb rangú vezetője, aki aztán elhagyta, vagy ahogy akkor értelmezték, elárulta az országot, és akinek a szerepe valószínűleg meghatározó volt ennek a rendszernek a meggyengülésében. Stefano, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Hallgatóinknak köszönöm, hogy visszatekintettek velünk erre a több mint fél évszázadra, amit átfog Pacsepa működése. Hanganyagunk visszahallgatható most is a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és várjuk véleményeiket a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, szép estét!